Kedves Fáram Isteni! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük az Eke énekes könyvünk 200-as énekét első énekként. Tehát az Eke énekes könyvből a 200-as számú éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön 103-as számú éneket énekeljük liturgiaként. Eke énekeskönyv 103-as éneke lesz a liturgiaének.
Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak, hallgass meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segíts meg népedet, hogy hűséget csaljaidból a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből. Hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzá hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Aki a szeretetet kiárasztott híved szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra kiírt szent igét, ami megtalálható Korintusok első fejezetéből, a 4. verstől a 9. a következőképpen. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert vele való közösségben minden nap meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amikor Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket minden, mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Úrunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki meghívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Úrunkkal való közösségben. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenet, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiájában, a mi Úrunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a dolgokkal, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya és Istenben, onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemesen a Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Csak küzdelem a halandó sorsa a földön, napjai úgy telnek, mint a napszámosnak. Ahogyan a rabszolga eped az árnyék után, és a napszámos várja a munkabért, úgy jutottak nekem hiába való napok, nyomorúságos éjszakákkal fizettek kényen. Ha lefekszem, azt kérdem, mikor kelhetek rá? Hosszú este tele vagyok nyugtalansággal.
A farizeus imádsága.
Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz vagy parázna, vagy mint el is. Böjtölök kétszer egy helyten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.
Második panasz.
Miért is ad világosságot a nyomorúknak, és életet a megkeseredett lelkünek, akik várják a halált, és hiába. Pedig jobban keresik, mint a rejtett kincset, akik újonva örülnek, örvendeznek, ha megtalálták a sírt. Az útvesztőbe jutott embernek, akit Isten kerített be.
A karizmatikus segítsége.
A názareti Jézus nevébe, kejtel és jár. Halleluja!
Harmadik panasz.
Rokonaimat eltávolítottam előlem. Ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. Nem is tartottatom meg a számat. Beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Tenger vagyok-e, vagy tengernyésző, hogy őrséget állítasz ellenem? Mikor azt gondolom, hogy megvigasztal nyoszaján, hordozza panaszomat fekelyen. Akkor álmokkal rémítesz, látomásokkal rettentesz engem. Inkább választom a fulladást, inkább a halált, mint a csontvázat. Megvetem az életemet. Nem kell tovább, hagyd békén, mert időm csak egy lehet.
Isten ígérete testvéren keresztül.
Tud az Úr neked annál többet adni.
Jézus imádsága.
Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, mind ott legyenek, ahol én. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szeretél engem a világ kezdet előtt.
Testvér imádsága.
Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpátolnak tőle.
Jézus hívás.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És én megnyugvásodok néktek.
És az ember válaszol.
Uram, kihez mennék? Örök élet beszélge van nála.
Thank you.
Köszönjük szépen, és kérem álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére, és fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Tamás, ne hagyjátok itt ki a végén. Isten tiszteletünket pedig folytassuk 341-es számú énekünk eléneklésével. Eki énekeskönyv 341-es számú énekét énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetése alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Mózes 3. könyvében, annak 19. fejezetében, az első verstől a 3. és aztán a 11. verstől a 18. a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes 3. könyvéből olvasom a 19. fejezet első versétől. Így szól az igéje. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és mondd nekik. És ezt mondd nekik. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalom napjait. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. 11. verstől folytatom. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot ne vess. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, ne nézd, hogy valaki nincs terem, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmat néped között, ne tölj fele barátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népethez tartozókkal szemben. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, elcsépelt gondolat ez már. Múlt szombaton is Pálenyi Feri bácsi előadásában a családos csendes napunkon elhangzott, hogy alapvetően a megengedő nevelés az, amikor a gyereknek a határait nem jelzik, akár fenyítéssel is, akkor annak a gyereknek a személyisége torzul. Annak a személyisége nem fejlődik normálisan, és akkor eléri a felnőttkort, akkor egy torzult személyiségű felnőtt lesz belőle. És ennél még szomorúbb a végkifejlet, mert is sokszor hallhatjuk ezt is, hogy azokban a fejlett társadalmokban, ahol ez a megengedő gyermeknevelés divatját vette, rengeteg depressziós gyermek és fiatal nőtt föl. Ezek a gyermekek nem találták, nem látták a határaikat, és ez a határ nélküliségük, amikor nincs határ, no limit, nincs határ semmiben, az ránehezedett a személyiségükre, és egy depressziót váltott ki az életükben. Ahhoz, hogy egészségesen növekedjen egy személyiség, ahhoz rend kell. Ahhoz, hogy normálisan és egészségesen fejlődjön egy közösség, vagy egy nép, ahhoz alapvetően rend kell. Ez mutatkozott meg akkor, amikor az Úr odaadta a 10 igét az ő népének. Isten látta, hogy szüksége van a népnek arra, hogy rend legyen közöttük. És ehhez a rendhez aztán igazodhattak az emberek, ezt a rendet aztán komolyan vehették, amely beszabályozta az ő életük. Olyan jó látni, hogy az Istennek az a 10 igéje, amely az Isten népének a rendjét adta meg, az alapvetően tartalmaz hitvallást. Elmondja, hogy én vagyok az Úr. Én vagyok az, aki kihoztalak téged a szolgaság földjéről. Nincs más Isten rajtam kívül. Aztán tartalmaz ez a 10 ige, ez a 10 parancsolat az Isten tiszteletéhez való viszonyról passzust. Hogy hogyan ünnepelje az ember a vasárnapját, vagy hát akkor a szombatnapját. Tartalmazott igét arra nézve, hogy hogyan viszonyuljon a szüleihez, a fele barátjaihoz, a testvéreihez, a szomszédjaihoz. Tartalmazott a szülőkhöz, fele barátokhoz való viszony leírása. Aztán tartalmazott a tulajdonhoz, meg az élethez, meg a házastárshoz való viszonyról is egy leírást. Isten körbeírta az ember életét ezzel a 10 igével, minden részletére kiterjed ez a 10 ige, hogyha az ember komolyan belenéz ennek az igének a tükrébe. De mert bizonyára törvény megtartása nem volt egyszerű az izraeli nép életében, és bizonyára sok kérdés fölmerült, mint ahogy amikor hoznak egy törvényt az államban, Magyarországon is, ahol a törvényhez mindig kell egy végrehajtási szabályrendelet. Na akkor mit akart megfogalmazni a törvényhozó ebben a törvényben, és a szabályrendelet bontja le aztán, hogyan lehet azt használni, hogyan lehet hasznosítani ezt a törvényt. Most hát ez a szabályrendelet, amely sokszor több kötetnyi anyag egy-egy törvényhez, hát ebben a Szentírásban is talán több kötetnyi anyagot arra nézve, hogy Isten hogyan bontja le ezt a szabályrendeletet az ő törvényéből. Itt a harmadik, Mózes harmadik könyvében is azt látjuk a felolvasott igeszakaszunkban, hogy magyarázza a 10 igét. A 19. fejezetben az Isten kibontja az ő népe számára, hogy mit jelent a 10 ige. Mit szeretett volna elmondani a 10 igén keresztül az ő népének. Hogyan formálja, hogyan alakítsa az Isten népét ez a 10 ige. Bár ez a könyv aztán tartalmaz olyan törvényeket is, amelyek a törvényadáskor még nem jelentkeztek szó szerint. De az Úr úgy gondolja, hogy fontos, hogy szabályozó legyen az Isten népében az is. Jó látni azt is, hogy az első vers helyére teszi az egész törvény értelmezést. Felolvasott ige szakaszunknak az első versében azt látjuk, azt mondjuk második versében olvassuk, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Az a célja a törvényadásnak, hogy a megszentelődés útján haladjon az ember. Legyen egy lelki fejlődése. Legyen egy az életének egy olyan íve, amely közelít az Isten mércéhez, az Isten akaratához. Persze nyilván ez a megszentelődés útja göröngyös, tele van rögökkel, nem egyszerű rajta járni, de a megszentelődés útja az meghatározza az embernek az életét, meghatározza az Istenhez való viszonyát. A megtérés és az újjászületés után, amikor az ember már tudja cselekedni az Istennek az akaratát, azért mert már van füle, van szíve arra, hogy meghallja az Istennek az igéjét, és van akarata, mert az Isten alárendelte az akaratát, van akarata, hogy már meg is cselekedni azt, mert az Úrhoz kötött már az ő akarata. Így mivel meg tudja hallani és meg tudja cselekedni az Istennek az igéjét, ezért el tud indulni a megszentelődés útján. Tudni, hogy az Isten tudja formálni az életét. Nagy tragédia az, amikor egy-egy hív ember életén az Isten nem tud csiszolni, nem tud formálni, hanem úgy gondolja, hogy már ő kész termék, és nincs hozzá már különösebben köze az Isten formájában. A megszentelődés útja pedig azt a nyitott utat adja elég, hogy mehetsz, óriási magasságokba szárnyalhatsz. Az Isten közelségét nagyon megtapasztalhatod, közelről megtapasztalhatod. Mert nyitott a vége. Nincs lezárva, hogy megtértem, újjászülettem, minden rendben van, féltehetjük az egész Istenet. Hanem azt mondja, hogy folyamatosan növekedj benne, folyamatosan hall, hogy legyél szent. Persze elmondhatnánk azt, hogy olyan szent, mint az Úr, hát hogyan lehetnénk mi ebben a bűnös testben olyan szentek? Hát persze, hogy nem lehetünk. De a cél az. És hogy a cél ilyen magasra van tűzve, ilyen magasra helyezte az Úr a mércét, akkor a hozzávezető út az a végtelenségig tarthat. És a megszentelés útjában ezt szeretné Isten elénk adni. Indulj el rajta. Nincs korlátod ebben. Nagyon közel kerülhetsz az Úrhoz. Benne létezhetsz, és ő pedig benned. És a megszentelés útján ezt szeretné az Isten végigvinni az életedben. Persze, mint ahogy mondtam az előbb, göröngyökkel felve van ez az út, meg tele van kátyúval, meg csapdákkal. És amikor megy az ember a megszentelés útján, amikor már kicsit úgy magabiztosan megy, na most már megértettem az Isten akaratából sok mindent, és megcselekedtem már dolgokat, egyszer csak belehuppan éppen a magabiztosságának, vagy a gőgösségének a csapdájába. És onnan nem bír ki kecveregni hosszú ideig, amíg az Isten onnan ki nem emeli. Tele van ilyen csapdákkal, tele van ilyen göröngyökkel, megbotlik, kificamodik az ember lába, lesántul, nem tud haladni, lelki értelemben kell természetesen ezt érteni, de ott van az ember életében, és sokszor tragédiához vezet. Olyan elfordulások, olyan visszafordulások vannak Isten felől, hogy az ember élete aztán bezárkózik, és az Istentől elszakadva mindenféle nyomorúság közepette telik. Legyetek szentek, ezt mondja az Úr, az ember pedig látja, hogy ez elérhetetlen. De azt is láthatja az ember, hogy van fejlődés. Van fejlődési lehetőség az életben. És az Isten szeretné, hogy ez a fejlődés valóban működne. És jó lenne, hogyha te is vizsgálnád magadat. hogy eljutottál-e már egyik lépcsőfokról a másikra, amit az Isten a szívedben elvégzett egyszer, arra rá tudtál leállni, és onnan tovább tudtál-e lépni. És az a második lépcsőfok akkor megint megszilárdulhatott-e az életedben, és amit ott megtapasztaltál, az akkor már a tarsolyodban van, és indulhatsz a következő lépcsőfokra, mindazzal, amit abban megtapasztaltál. Tehát az Isten biztat bennünket, az Úr biztat bennünket, hogyha halljuk az ő szavát, akkor meg ne keményítsük a szívünket, mint az elkeseredéskor Isten népe. Hogy meg ne keményítsük azzal az igével szemben a szívünket, amely az életünket adja. Amely a megszentelődésünket, a megszentelődés útján való haladásunkat biztosítja. Olyan jó lenne, hogyha a keményedés elkerülni a szívünket. A törvény semmibe vétele, az elrontott élet, az elrontott életnek a magyarázata vezet ez a megkeményedéshez. Az Isten pedig szeretné, hogyha az életünk folyamatosan csiszolódna, és ezért azt mondja, hogy elmondom neked, hogy mit ne tégy. Azt mondja, ne lopj, mondja a 11. versben. Ne lopj, ne hazudj, és senki se csalja meg a honfitársát. Ne csapd be a másikat. Mindez egy tőről fakad. Mégpedig arról a tőről fakad, hogy a másik embernek a személyét semmibe veszem. Semmibe veszem azt, hogy van neki tulajdona, semmibe veszem azt, hogy van neki érzelme, semmibe veszem azt, hogy néki haladni kellene azon az úton, és segíteni nekem abban, amin ő halad. Hanem éppen ellene teszek, amilyen van, azt elveszem tőle, ami felé halad, abban elbizonytalanítom, becsapom, más útra térítem, elveszem tőle azt, ami neki sokat ér. Az Isten szeretné, hogyha világos lenne számunkra, hogy ez a ne lopj, ez arról szól, hogy a másik embert semmibe veszem. Az, hogy becsapom, az, hogy hazudok neki, semmibe veszem a másik embernek az életét. Jártam néhány országban, ahol a magántulajdonnak óriási tekintélye volt. Jó volt látni, hogy nem kellett zárni a házakat az országban. Nyitva voltak a lakások. Senki se zárta be az ajtót. És akkor kérdezték tőlük, hogy nincs lopás nálatok? Tehát nem megy be senki idegen? De vannak néhányan gazemberek, akik bemennek a másik házába, de mi nem engedjük, hogy ők bezárjanak bennünket. Mi akkor is nyitva hagyjuk, mert mi tiszteljük a másik embert és a másik embernek a vagyonát. Másik országban pedig még a másik telkére sem voltak kerítések, mint hogy nálunk sincs itt kerítés. De senki se gondolta azt, hogy lerövidíti a sarok levágásával az utat, és rámegy a másik telkére. Tőlünk úgy azt telik ki, hogy mit érdekel engem, hogy kié az. Rövidebb az út, átvágok rajta. Ők meg azt mondják, hogy nem, mert az a másiké. És én tisztelem a másiknak a tulajdonát. És nem lépek rá a gyepére. Majd, ha ő behív, és azt mondja, hogy gyere be, majd akkor belépek, akkor átmegyek rajta. Olyan megdöbbentő ezt nekünk, a mi gondolkodásunk szerint értékelni. De vannak ilyen országok, ahol a magántulajdont nagyon komolyan veszik. Ezért tudhatja a saját tulajdonát biztonságban az ember, mert ő vigyáz a másiknak a tulajdonára. Isten éppen ezért teszi elénk ezt az igét, hogy ne lopj, ne hazudj, ne csapd be a másikat, tiszteld a másiknak a személyiségét, hogy magad is biztonságban légy. Hogy neked se kelljen rettegni, neked se kelljen félni. Eszméletlen volt egyébként tapasztalni Berekfürdőn, amikor most a szabadságom idején áztattam magam a gyógyvízbe, idős emberek között, és minden nap különböző emberektől arról beszélgettek, hogy milyen biztonsági berendezést kell beszerelnem a lakásba. Milyen lopások, betörések történtek az életükben. És néztem az embereket, hogy ezek cserélgetik egymást a medencébe, de mindenki ugyanarról beszél. Ez rettenetes. Hogy ennyire elment a magántulajdon biztonságának, a tiszteletben tartásának az érzésedben a világban. Isten azt mondja az ő népének, hogy azért, hogy te biztonságban legyél, ezért védd a másik embernek a tulajdonát. Tarts tiszteletben a másik embernek a személyiségét. Persze a lopás az sokkal sokrétű, azt nem csak a materiális anyagokat lehet lopni, hanem lehet a lelkieket is lopni, és nem csak a magántulajdont lehet lopni, hanem a köztulajdont is lehet lopni, és éppen a TSZ idején volt, ez nagyon érdekes, még gyerekként értem ezt át, hogy úgy nyilatkoztak az emberek, hogy hát ez a TSZ az közös, tehát ami ott van, akkor az közös, ott mindenki annyit visz elő, amit akar. Szóval aki többet tudott, az többet vitt, aki kevesebbet, az kevesebbet vitt el belőle. Így értelmezték a közös tulajdon. És nem úgy értelmezték, hogy ez közös, tehát akkor nagyon vigyázzunk rá, senki el ne vigyen abból semmit, mert ennek a közösnek a jövedelme lesz majd a mi megélhetésünk. És persze ugyanígy vagyunk most, amikor már talán TSZ nem nagyon van, de ugyanúgy megvan az állami gazdálkodás, és vannak adók, meg áfák, meg mit tudom, ez is ugyanúgy lopás, hogyha én nem adom be a közbe azt, ami tőlem vár az állam, ami a szabályok szerint tőlem várható el, és lopás az, hogy én olyat veszek el ebből a közből, ami egyébként nekem nem jár. Tehát nagyon sokrétű a lopás, amely egyébként a mai világban is előttünk áll, és az Isten szeretné, hogy ebben tiszták lennénk. És utána még az a lelki értelemben vett lopás, amikor szeretetet, megbecsülést vagy tisztességet lopunk a másiktól. Tehát nem érdemlem meg, de elvárom, meg kipréselem a másik emberről, felém a szeretetet. Lopom a másik szeretetét. Lopom a másiktól a megbecsülést, vagy a tisztességet. Nem érdemlem meg, nem jár nekem, de mégis elveszem a másiktól. Tehát Isten nagyon komolyan szeretne bennünket figyelmeztetni arra, hogy az a rend, amit ő ad, az azért van, hogy az életet kiteljesedjen. Azért van, hogy a megszentelődés útján elindulhass és haladhass. És a megszentelődés útja az nem önmagában a melveregetésért van, hanem azért van, hogy az életed elérje azt a célt, amire az Isten teremtett téged. Mert az Isten ezt a világot szépnek meg jónak teremtette. Csodálatos látni ennek a világnak a rendjét. Csodálatos látni, hogy az embert megteremtette az Isten, és odaadta az életébe mindazt, amire neki szüksége van. Amire szüksége van arra, hogy megélje a kegyességét, hogy megélje az életét. Mindent odaadott az embernek. Az ember pedig félrelöki, az ember pedig semmibe veszi azt. És utána csodálkozik, hogy összetörik az élete. Csodálkozik, hogy zsákutcába fut. Csodálkozik, hogy törés van az életébe, fájdalom és szenvedés érkezik meg. Hát azért, mert azt a rendet, amit Isten adott, azért adott, hogy aztán elérd azt, amire ő teremtették, az semmire vetted. És utána jön a sírás, meg a fogcsikorgatás, meg jön a szenvedés, meg jön a más embernek az okolása, keresni, hogy ki az, aki ezt okozta. Mert ebben a világban egyébként szeretjük magunkat áldozattá tenni, szeretjük azt mondani, hogy hát a körülmények, mindig ezzel védekeznek az emberek. Hát olyan családban nőttem föl, olyan társadalmi közeg, olyan gazdasági helyzet van, az ember megokolja, hogy miért kerültem én ebbe a helyzetbe. Amikor jön egy családi tragédia, akkor mondják, mert a másik olyan volt, mert durva a férfi, mert az asszony meg nem volt gondos háziasszony, és egymást okolják azért, hogy miért történt meg a válás. Senki sem magába keresi a hibát, hogy miért tettem én tönkre a házasságomat, a baráti kapcsolataimat, miért tettem én tönkre másik ember, hanem mindig az, hogy miért tesznek engem tönkre. És akkor találom a kifogásokat, meg találom az okokat, meg a személyeket, akik ezt megtették. És nagyon érdekes, hogy amikor az Isten igéje megjelenik az emberek között, akkor sokan semmibe veszik, és azt mondják, hogy ne beszéljen nekem az Isten, majd én tudom, hogy kell ezt megélni. Aki már ismeri a Szentírást, még sokszor elkezd válogatni az igében. Nemrégiben hallottam, valaki azt mondta, hogy a Szentírásban vannak fontos igék, meg vannak kevésbé fontos igék. És ő akkor arra azt hozta fel példának, ami egyébként itt van ebben az ige szakaszban, illetve ebben a fejezetben, a 19. versben, közvetlenül a felolvasott ige szakasz után, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy ne védj magadra kétféle anyagból szőtt ruhát. Ez a valaki egy asszony volt, és gondolom szerette a kevert anyagú ruhákat használni. Nem tudom, hogy egyébként milyen anyagból vannak a ruhák, meg hogy működik az. Nem vagyok könnyipari szakember. De azt mondja, hogy őt ez nem érdekli különösebben az ige, viszont érdekli a másik. És elcsodálkoztam rajta, hogy hát hogyan mondhat ilyet, hogyha komolyan veszi az Istennek az igéjét. Hát persze, valamiért az Isten elmondta ezt, és ott nyilván a keveredés miatt volt, mert előtte az volt, hogy az állatokat másfajtával ne párosítsd. Az Isten akarta mondani, hogy mindent a maga helyére tegyél, minden legyen normális, minden legyen a saját kerékvágásában, ne keverd össze azokat, amik nem összekeverendők. hanem legyen letisztulva az életedbe, az életednek minden része. Mert akkor tudlak én téged megáldani. És persze nem az a fontos, hogy most a kevert ruhák azok, hogy néznek ki, meg miként vannak, hanem azt mondja, ne keverd össze azt, ami nem összekeverendő. Legyen világos előtted. És ezért, amikor az ember kiválaszt ilyen igeszakaszokat, és azt mondja, hát az akkor számomra nem fontos, ezzel kimondja azt, hogy majd én válogatok, hogy mi fontos, és én ítélem meg az igét, és nem hagyom, hogy az ige ítéljen meg engem. Én mazsolázok az ige között, én választom ki azt, hogy mi az, ami számomra fontos, és nem engedem, hogy az Isten a szívembe vésse ezeket az igéket, meg a szívembe hason ezeken az igéken keresztül. Testvérek, ebben a mai vasárnapban Isten szeretne most bennünket afelé elcsendesíteni, hogy mennyire fontos számodra az Istennek a rendje, az Istennek a törvénye. Mennyire fontos számodra az, hogy az Isten ennek a világnak rendet szabott, és ezt a rendet te megismerheted, és ebben a rendet te beállhatsz. És elindulhatsz a megszentelődés útján. Mennyire fontos számodra az, hogy közeledjél Istenhez, az ő akaratának beteljesítésével. Mennyire fontos számodra, hogy beilleszkedjél abba a rendbe, amit az Isten az ő népének adott. Mert lehet azt mondani, hogy nem érdekel. Csak akkor utána ne sápítozzál, amikor nem jön az áldás, hanem jönnek a próbák, a nehézség, és magadra maradsz. Mert az Isten szeretne téged ebbe a rendbe beilleszteni, és ebben a rendben megáldani, és szeretné az életedet kiteljesíteni. Hogy önmagad számára is, de a fele barátod számára is, teljes életet élő ember legyél, és áldás hordozójává. Ne gondold, hogy ez az ige szakasz most másnak szólt. Ne gondold azt, hogy ez az ige szakasz most a másik emberről beszélt. Rólad beszél. Szent legyél, mint amilyen szent én vagyok. Ne lopj. Ne kívánd fele barátodnak, ezért az átalmazát. Becsüld a másikat, és ne csapd be. Akivel megegyeztél valamiben, azzal akkor tartsd meg ezt a megállapodást. Ne tartsd vissza a napszámosnak a bélét. Hanem, hogyha megbeszéltetek valamit, akkor tartsátok magatokat ahhoz. Legyetek tisztességesek egymással kapcsolatban. És amikor valamilyen döntést kell hozod, akkor ne azt nézd, hogy a másik ember, ő most milyen rangban van abban a társadalomban. Hogy egy nagy tisztességű ember, és ezért azt mondod neki, hogy na jó, akkor feléd nézve nem alkalmazom ezt a rendet annyira. És a csórót, azt, aki meg önmagával is alig bír el, azt pedig megalázod még inkább. Ne válogass, hanem légy Istennek olyan követe, aki a tőle jövő szót úgy adod át a másiknak, ahogy az tőle érkezett. És nem változtatsz annak az üzenetén. És nagyon fontos ige szakasz ebben a felolvasott ige részben is, hogy a másik ember merd megfedni. És ott van a másik oldala. A másik embertől merd fogadni az intést. Azért, hogy ne legyél részese a másik bűnének. Persze nagyon fontos, amiről beszéltünk éppen talán múlt vasárnap volt, ez, hogy az igazsághoz ragaszkodván szeretetben. Tehát legyen a szeretet ott a szívedben. Fájjon neked jobban annak a másiknak a helyzete, az állapota, mint neki, akkor menj oda hozzá és mondd el neki, hogy nem jó helyen vagy. És ne vedd magad annak a terhét, hogy az ő bűnével közösségben vagy. Az Isten azt szeretné, hogyha ilyen szeretett közösségben tudnánk inteni egymást, és ilyen szeretett közösségben tudnánk fogadni az intést. Mernénk inteni a másikat, mert tudjuk, hogy a másik elfogadja azt. Na most azt vedd alapvetően, hogy fogadod-e az intést te. Tehát ne az legyen most a szívedben, hogy na majd én akkor bírálja leszek a másiknak, hanem az, hogy merné-e fogadni az intést a másiktól, úgy, hogy azt az Istentől jövő beszédnek tekinted. Mert az Isten szeretne efelé vezetni bennünket, hogy aztán kiteljesedhessen bennünk az a felebaráti szeretet, amikor arról van szó, hogy a rám szorulót, a felebarátot én úgy szeretem, mint magamat. Tehát azt teszek vele, amit szeretném, hogy velem tegyenek. A fele barátom szeretet azt jelenti, hogy én a megszentelés útján szeretném őt vezetni, és örülök neki, hogyha őt az Isten megáldja. És nem irigykedek rá, hanem örvendezek benne, mintha velem történne. És valóban milyen csodálatos az, hogyha valakit az Isten meg tud szólítani, az Isten megemeli az életét, és láthatjuk, hogy hordozza a rángást. Sokszor olvadt már a szívem, amikor egy-egy ilyen embert láttam. És jó volt látni, hogy az Isten cselekszik benne. Ez a tragédia, hogyha féltékenység lenne a szívünkben. Tragédia, hogyha fájna az nekünk, hogy a másik embert az Isten. Másik embert az Isten jobban megáldja, mint engem. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Én pedig, az Úr, azt mondja, hogy és elénk adja az igét, elénk adja az igének a magyarázatát, elénk adja azt, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni, aztán ad hozzá erőt, hogy ezt meg is tudjuk cselekedni. Szeretne az Isten így megáldani téged, hogy áldássá légy saját magad életére nézve, a családod életére és a közösség életére nézve is. Engedd, hogy ez a rend működjön benned. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük néked, hogy te összehívtál bennünket különböző élethelyzetekből, különböző érzelmi állapotokból. Köszönjük néked, Urunk, hogy ebben a közösségben neked szabad lehet hozzánk. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te nem szűntél meg szólni, beszélni a népeddel. Áldott legyen, Uram, a te neved, azért, hogy te folyamatosan munkálkodsz a te néped életén. Add meg, hogy ki bele tudjon illeszkedni ebbe a rendbe, ebbe a művelésbe. Add meg, Urunk, a benned való növekedés az életünket csiszolhassa, építhesse, szépíthesse, kívánatossá tehesse. Add meg, hogy mindaz, ami az életünkben görcs, amit nem tudunk túllépni, mindaz a kártyú, vagy csapda, amiben beleestünk és fogva tart bennünket, az benned lehessen szabaddá, hogy haladhassunk azon az úton, amit elénk adsz. Így légy gyermekeinkkel is, Urunk, akiknek a személyisége most fejlődik. Add meg, hogy bölcsen tudjuk nevelni őket. Add meg, hogy most a gyermekórán is, akik foglalkoznak velük, úgy tudjanak rólad beszélni, hogy a gyerekek már ideje korán megérthessék, hogy a te rended fontos számukra. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy földi életünkben nem hagysz magunkra, nem hagysz egyedül bennünket, hanem küldöd igédet, küldesz testvéreket, fele barátokat, segítségül, támaszul. Add meg, hogy ilyen támaszok lehessünk egymásnak, hogy így juthassunk végig azon az úton, amit elénk adtál. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretnél szólni?
Igen. Elnézést kérek a testvérektől, és főleg a lelkészünktől, mert nem beszéltem ezt a dolgot meg vele, de most, hogy itt ültem, az Isten a szívemre helyezett egy rövid kis bizonyságtételt, amit úgy érzek, hogy el kell mondanom, mert ez egy nagyon nagy ajándék volt a Úr Jézustól most nekem. Hát szeptember 10-én ugye megszűnt a munkahelyem, a Startnál dolgoztam, mint takarítónőként. 9, hát 10 év, mikor voltam, dolgoztam. és úgy éreztem, hogy magam alatt leszek, de úgy láttam, hogy az Úr Jézus segített nekem erőt adni ahhoz, hogy ne legyek annyira szomorú és elkeseredett, hogy elengedtek, hiszen a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk, ma benne van a imádságban, és nekem ez hál' Istennek minden nap megvan. De most nem erről szeretnék beszélni, hanem történt velem egy csoda, amit Jézusnak köszönök. Kicsit nehéz. Nagyon csúnyán összetörtem magam hétfőn, azért bicékelek így, kezem, lábam, fejem. Aztán a harmadikra megint összeestem, a kórházban is voltam, aztán tegnap megint összetörtem magam. Hát nem tudom, hogy mi, de akkor is ez egy nagy ajándék, és az első hétfői nap után két napig feküdtem az ágyban, és előtte volt egy álmom, én nem hiszek az álmokba, nem is akarok hinni benne, de úgy érzem, hogy sokszor igazak. És azt álmodtam, hogy az egyik gyermekem odajött hozzám, és megpuszilt, és ez két nap után, ahogy aludtam az ágyban, feküdtem, megtörtént, akikkel már nagyon régen nem beszéltem, nem láthattam az unokáimat, ugyanúgy a párom is. És ha megláttam egy gyereket valahol, minden gyerekben csak az unokáimat láttam. De az Úr Jézus adott nekem olyan erőt, olyan kitartást és olyan bölcsességet, hogy ne támadjam őt le azért, hogy ugyan már miért nem engedett hozzám ezt a gyerekeket, hanem úgy érzem, hogy helyet készített nekem, hogy valahol majd megtalálom ezt a boldogságot. És odajött hozzám, és megpuszilt, és azt mondta nekem, hogy anya, bocsáss meg nekem. És én azt mondtam, hogy én nem haragszok, én nekem nincs miért megbocsátani. Ez te benned van, ez a harag, ez a dű, amit nem tudom magadból kiadni, csak úgy, ha Istenhez fordulsz. Így mondtam neki szó szerint. És azóta minden nap eljön nálam, segít, együtt főzünk, együtt takarítunk, és a gyerekek ott vannak körülöttem, ott rajongnak, hogy azt se tudom, hogy melyiket vegyem fel, azt se tudom, melyiknek adjam a kezemet. És van egy másik lányom is, aki Balkányban él, és ő is eljött hozzám éjszaka a családjával meglátogatni, hogy ilyen rosszul voltam. És amit csak tudtak, tényleg mindenbe segítettek, mindenbe. És ahogy ezek a napok eltelnek, minden nap úgy érzem, hogy erősebb vagyok, bölcsebb vagyok, nem fordulok el Istentől, nem is akarok elfordulni, mert ez egy nagyon nagy ajándék volt nekem, hogy mindig küldte a segítséget, ha rosszul voltam. És most csak azért szerettem volna ezt elmondani, mert Isten ezt annyira rám helyezte most, hogy mintha azt mondta volna, hogy állj fel és mondd el. Mint ahogy mondta nekem, hogy állj fel és kelj fel és jár. És ugye én ezt nagyon meg szeretném köszönni a gyermekeimnek, az édesanya, és a férjemnek is, hogy én is ilyen kitartó mellettem, és segít nekem erőt ad ahhoz, hogy ne legyek annyira elcsüggedve, elszomorodva, hogy most így vagyok. És köszönöm, hogy meghallgattak. Ennyit szerettem volna elmondani.
Köszönöm
szépen, Misi bácsának is.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, a következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is, a családos csendes napunknak a második fele lesz az istentisztelet, mert hogy csak akkor hirdetem is, hogy a családos csendes nap most két részre lesz bontva, szombat délután lesz egy részlete, és utána a második részlete pedig a vasárnapi istentiszteletben lesz. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra, tehát 15 órakor szombaton családi délután, és utána vasárnap 10 órától folytatódik a második forduló. Mai istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral, minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy az elmúlt héten temettük el Berez György testvérünket, Berec Anna Marinak és Marikának a édesapját és férjét. Az Úr adjon békességet a gyászoló szívekbe, és bennünket is emlékeztessen arra, hogy életünk az múlandó, az Úr kezében van, és készen legyünk arra, hogy amikor elérkezik az, akkor békességbe tudjunk ebből a világból elmenni. És természetesen arra is kell, hogy emlékeztessen bennünket ez, hogy készüljünk arra, hogy szerettünket is el kell engedni, és készen legyünk erre az elengedésre is. Isten szeretné az életünket körbölelni, békességet adni, és értelmet adni ezeknek a nehéz helyzeteknek is. Kérhetem a testvéreknek, hogy a előttünk lévő időszakban lesz férfi csendes hét, amely október végén kezdődik, 28-ától november 2-ig. Mai napon indulnak asszony testvérek női hétre, szintén Viatorbágyra. Legyen az Úr velük, amikor elindulnak ezen az úton, hogy áldást nyerhessenek, áldást kaphassanak ezen a héten. Hirdetem a testvéreknek, hogy a hetenként ismétlődésben csütörtökönként 9:30-tól babamamakör van itt a gyülekezetben, minden kisgyermekes szülőt, férfiakat és asszonyokat egyaránt szeretettel várunk erre az alkalomra. És természetesen az ifjúsági alkalmat és az ifjúsági kört is szeretettel hirdetem, amely szombaton 15 órakor kezdődik itt a templomban. Konfirmációi oktatást indítjuk október 19-én pénteken 14:30-kor lesz az első konfirmációi oktatás. Szeretettel hívjuk azokat a fiatalokat, akik 12 év körüliek, természetesen lehetnek fél évvel kevesebb is, de lehetnek 2-3 évvel idősebbek is, sőt, még attól is idősebbek, mert hisz az a lényeg, hogy a hitben valóban konfirmálódjanak, valóban megerősödjenek azok, akik eljönnek. Tehát kérem a testvéreket, hogy azokon kívül, akik már jelezték, hogy a konfirmációi oktatáson részt szeretnének venni, jelezzék azt, hogy kik vannak a családban gyermekek, vagy unokák, vagy keresztgyermekek, vagy akár szomszédok is. Hirdetem a testvéreknek, hogy megjelent a gyülekezeti hírlevelünk, amely 2 havonta jelenik meg. Sajnos sajtóhibát okoztam benne. Tudnélik a címlapon nem cseréltem ki a hónapoknak a nevét, úgyhogy most is augusztusi hírlevél jelent meg, természetesen más beltartalommal. Úgyhogy figyeljék a testvérek, hogy ez a 2. számú augusztusi hírlevél. Istentisztelet végén el lehet venni, és abban szerepelnek azok a programok, amelyek előttünk állnak. Ebből a szempontból is fontos, illetve az imádság oldal is fontos, hogy azok a gondolatok, amelyek megfogalmazódtak valakiben, hogy hetente ismétlődő módon legyenek ott a szívünkben ezek a gondolatok hordozva a gyülekezetünkben folyó munkát, a gyülekezetünk életét, környezetét. Közben látom, hogy a hírlevélbe itt beírtátok a csillagkupát. Mondotok erről néhány szót?
Ifjúsági program 19-én 16 órakor kezdődik, és a 12-26 év közötti fiatalokat várjuk. A városban lesz egy verseny, azért csillagkupa, mert ez a verseny egy központi ponthoz, itt a templomhoz lesz kötve, de a városban lesznek elhelyezve olyan pontok, ahol feladatokat kell majd megoldani, és további feladatokhoz útmutatást ezeken a pontokon fognak kapni a fiatalok. És utána az estét közösen töltjük, tehát csoportokba szerveződve oldják meg a feladatokat, de aztán együtt töltjük az estét. És erre hívunk szeretettel minden fiatalt, illetve lesz ennek a programnak a kihívogatás része is, amikor megpróbáljuk megszólítani azokat, akik a focipályán, illetve az iskolánál, vagy különböző helyeken szétszórodva töltik a szabad idejüket céltalanul, és szeretnénk nekik ezt a közösségi alkalmat célként felajánlani. Szeretnénk azt, hogyha a gyülekezetünkben minél több fiatal
lehetne.
Köszönjük szépen, István. Tehát akkor a csillagkupa egy ifjúsági játék lesz, amely templomtól indul ki, és csillagszerűen különböző feladatok megoldására biztatja a fiatalokat. Tehát 12-től 26-ig, 27 éves már, még esetleg 27 is. Jó. Hát nem annyira szoros az időkorlát, akik gondolják, hogy tudják teljesíteni ezt a csillagtúrát, akkor majd jelentkezzenek. Fontos az imádság, a lista ezen a hírlevélen is, a bulletinon legyen előttünk, hogy az Úr előtt tudjuk hordozni azokat az embereket, akik itt kérték, hogy életük legyen a gyülekezeti közösség előtt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, ő legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünket az Úr vacsorára készülve folytassuk a 171-es számú énekünk eléneklésével, tehát a 171-es éneket énekeljük az Úr vacsorára készülve. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod, feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nekünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es száma éneket énekeljük az úrvacsorai liturgiában, 257-es ének az Eke énekes könyvből. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és Atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent testének és vérének közösségében megtapasztalhassuk jelenlétedet, és megtapasztalhassuk kegyelmedet is. Akkor, amikor rendelésed szerint cselekszünk, és tanításod szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap a kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké.
Thank you.
Úr békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! Thank you.
Higgyetek ebben minden. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztusunk.
Thank you.
mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek! Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
437.
Békesség néktek! a mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hídben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
434. Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben,
hálaadással álljunk meg az Úr előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségét. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.